A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják itt, a rövid hullámon, délelőtt, a 41 méteren, a 72.10-es kilohertzen. Jó vételt kívánunk! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat innen, Amera Rádió stúdiójából. Sajámosi Éva vagyok, a műsor szerkesztője, és ma is Mészáros István kezeli a technikát. Most az Őszintén szólva című műsort halljátok. Elérkeztünk a befejező részéhez, a hogyan viszonyuljunk a hozzánk forduló koldusokhoz és kéregető emberekhez témában. A válaszokra most is Szeverényi János evangélikus lelkésztestvéremet kértem föl, akit már jól ismertek. Az ének után tehát folytassuk a fölvezetett témát, melyben igen izgalmas dolgokat feszegetünk ismét, például, hogy létezik-e mennyei apech.
Választatok, addig még tart a ma, ki legyen a szíveteknek ura. Nem szolgálhat két úrnak senki sem.
Azért hallgattam különösen nagy lelki gyengétséggel, amit mondtál, mert talán én is példa vagyok arra, hogy én nem tudok senkiről, aki az én családomban hívő lett volna, és értem esetleg imádkozott volna, és mégis én vagyok az első, aki megnyugodott Isten kegyelme a mi családunkban.
Igen.
Gyönyörű, de ez se egy könnyű feladat.
De az biztos, hogy a mennyei főpap közben járt érted, és a Szent Lelk is kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörgött érted.
Mint ahogy olvassuk is.
Így van.
Na most eddig ugye arról beszélgettünk, hogy a hívő ember és a világ emberei, főleg a koldusok kapcsolatáról volt szó. Most szeretnék egy nagyon rövid kérdést föltenni azzal kapcsolatban, hogy a hívő ember és a média kapcsolata milyen. Az adakozásnak, a kéréseknek van egy nagyon különös formája napjainkban, amikor a média szólít föl minket, hogy mondjuk úgy inkább, hogy tár elénk lehetőségeket az adakozásra, vagy sürget minket különböző szívet szaggató képekkel és szövegekkel. Legyen az halálos beteg gyermek, vagy egy család, akinek a lába alól kifutott a talaj. Legutóbb ilyen volt az iszap katasztrófa esete is hazánkban. Bevallom, engem is megérintett, és adakoztam. Nemrég azonban azt hallottam a rádióban, hogy az összegyűlt összeget mégsem erre a célra fordítják, elég volt az állami támogatás. Csalódott voltam. Máskor meg azt kell tudomásul vennem, hogy bizonyos szervezetek milyen adakozást hol csalnak el. Távoli népek mindennapi vizét, élelmét, gyógyszerét kérik tőlem számon. Most akkor fölvetődik bennem a kérdés, hogyan tudom ettől megóvni magam. Azt gondoltam, hogy ezentúl akkor nem engedek a nem hívő embereknek, hogy így adakozzak. Mert adakozzanak talán a világi emberek, a világi tragédiákra, de ez se jó, ez se megfelelő kérdés. Most akkor hogyan gondolkodjak erről?
Általánosságban azt tudom mondani, hogy ugye sokféle hatás ér minket, rádióból, televízióból, sok minden történik körülöttünk, sokszor szinte minden héten hallunk valamilyen katasztrófáról, tragédiáról, árvízről, földrengésről, vörösiszap áradatról és egyebek, és én is azt tanácsolom és azt tudom mondani, hogy egy ilyen képernyőn megjelenő számlaszámra azonnal ne utalgassunk pénzt, hanem találjuk meg, keressük meg azokat a szervezeteket, akikben bízunk. De ez sem annyira egyszerű, és itt sem lehet olyan nagyon egyszerűen, feketén-fehéren kimondani dolgokat, hogy nem keresztényeknek nem adunk, de keresztény szervezeteknek meg adunk, mert néha a keresztény szervezetek sem úgy működnek, ahogy kéne pontosan. Tehát én a magam gyakorlatában úgy próbálok lépni és tenni, hogy feltétlenül olyanokkal vagyok kapcsolatban, akikről tudom, hogy korrektek, tiszták és hatékonyan működnek. Egy példát hadd mondjak. amikor a vörösiszap áradat elöntötte azt a két falut, akkor nekem azonnal eszembe jutott, hogy az egyik faluban lévő plébános, nekem 30 évvel ezelőtt katonatársam volt, külön vonultattak be minket teológusokat, öt felekezet teológusai voltunk együtt, és ott összezárva csodálatos lelki tapasztalatokban volt részünk, közös imádkozások, bibliaolvasások, még közös úrvacsorák is voltak, és ez a plébános nekem eszembe jutott, fölhívtam, megkérdeztem, hogy Miklós, mit tesztek, hogy vagytok, mi van veletek, és a deáktéri templomban megrendezett országos evangelizációnknak a persejpénzét, gyűjtését konkrétan nekik küldtem, nekik küldtük több százezer forintot egy bizonyos lakásnak a felújítására. Tehát néha föl kell venni a telefont, tájékozódni kell, imádkoznunk kell vezetésért, hogy hát ha én nem is ismerem őket, de hát ha van köztük és köztem valaki kontaktszemély, aki többet tud azokról, akik felé segíteni akarok. Tehát itt is csak azt tudom hangsúlyozni, hogy adnunk kell, adnunk szabad, meg lehet, de lehetőleg olyan valakiknek, akiket nagyon jól ismerünk, és tudjuk annak a pénznek az útját.
Amikor ezekben a helyzetekben az egyházunk szólít föl minket adakozásra, és azt mondják, hogy azokon a területeken lévő atyafiakat segítik meg, akkor annak azért mégis más vonatkozása van, ugye?
Ez természetesen, én is így vagyok vele, és bízom abban, hogy a mi egyházunkban is, tehát az evangélikus, vagy hallom baptista egyházban is, máshol is vannak ilyen akciók, akkor jó reménységgel vagyunk, hogy korrekt módon kezelik ezeket a pénzeket.
Most a keresztény hívő ember és a világ közötti adakozási témát szeretném egyetlen egy kérdéssel lezárni, talán szinte összefoglalva az eddigieket. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy az adakozás, hogy mire megy, az nem a mi felelősségünk. De az, hogy mi adunk-e, az igenis a mi felelősségünk, mert hogy Isten ezzel úgymond próbára teszi, vagy gyakoroltatja a szívünket. Mit gondolsz erről?
Részben igaz, tehát aki mást felüdít, maga is felüdül, tehát ezt tapasztaljuk. És nem az én felelősségem valóban minden esetben kontrollálnom, megfigyelnem, hogy pontosan ki mire és hogyan használja, és tehát nem kell egy ilyen mennyei rendőrséget játszanom, vagy mennyei apekot, hogy minden fillérnek az útját követem, és követnem kell, de ahogy csak lehet, amikor csak lehet, azért tudnom kell, hogy miről van szó. Szeretnék egy példát, egy aktuális példát most mondani. Ismerek egy nagyon kedves családot, azon belül egy tolókocsis, nagyon beteg, nagyon sok terhet hordozó asszonyt, évtizedek óta ismerem őket, és Isten rám is terhelte az ő életüket, helyzetüket. A lényeg az, hogy az elmúlt években súlyos adósságok gyűltek össze különböző bankok felé, és hát küszködtem ezzel a kérdéssel, eléggé magára van hagyva ő ebben az ügyben. Imádkoztam, próbáltam a saját kis jövedelmeimből is ezt-azt jutatni, meg tanácsokat adni, meg nagyon sok telefonos beszélgetésünk volt, hiszen ő több mint 200 kilométer lakik, tehát földrajzilag is nehéz elérni, de ez megint csak nem jelentett akadályt, mert tudok segíteni, és tudunk segíteni. Az más kérdés, hogy nagyon szomorú, hogy a helyi egyházakat, gyülekezeteket megkerestem már többször, és nem segítenek. Ez azért jelez valamit a mi kultúránkról, életünkről. De a lényeg, amit most ki akarok ebből hámozni, hogy néhány héttel ezelőtt meglátogattam, beszélgettünk, és az, amitől úgy szerettem volna távol tartani magamat, hiszen olyan nagy tehernek, olyan nagy súlynak gondoltam, hogy milliós nagyságrendű adósság összehalmozódott, de ezt mégiscsak szóba hoztam, hogy mi is van ezekkel, és valóban bármelyik pillanatban végrehajtó megjelenhetne, vagy kikapcsolják a fűtést, és a többi, és akkor úgy éreztem, hogy Isten szól, Isten jelez, hogy ez így nem maradhat. és akkor imádkozás után írtam valakinek, aki 10 percen belül e-mailen válaszolt, hogy ő átvállalja ezt az adósságot. Tehát ez, én majdnem elsírtam magam, amikor az e-mailt olvastam. Ugyanakkor, mivel nincs más segítő, hanem én vagyok ebben a történetben talán leginkább benne, minden összeget én kezelek. Tehát én utalok, én tárgyalok emberekkel sokszor, és nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy a különböző tartozásoknál mennyi az, amit elengednének, hogyha egy összegbe visszafizetnénk, és sok esetben tegnap is megtörtént egy ilyen utalás, 160 ezer forint helyett 80 ezret kellett csak utalni az egyik banknak, pont ilyen ok alapján, hogy egy összegben is lerendezzük a dolgot. Tehát ezt megint csak egy példa a sok közül, hogy lehet segíteni, kell segíteni, de van, ahol én ebben az esetben például most minden fillért, minden forintot kontrollálok, kézben tartok, és természetesen a szponzor, aki névtelenségben van, nem is ismerik egymást az adakozó és a rászoruló testvérünk, de tökéletesen papírral és mindennel, banki átutalásokkal el fogok számolni.
Említetted a korábbi beszélgetésünk során, hogy lehet, hogy kicsit viccesen, hogy ha rajtad múlna és egyedül lennél, akkor a családod tele volna, vagy a lakásod tele volna rászorulóval. Ezzel kapcsolatban fölvetődik nagyon sok emberben olyan kérdés, hogy főleg az idősebb hölgyek, nőtestvérek tekintetében, hogy a férjük elhal, a gyerekek kiröpülnek, ott van egy akkora lakás, ami neki már egy kicsit nagy. És ugyanakkor látja azt a számtalan, hajléktalan embert. Akkor most ő rosszat tesz, hogyha őket nem fogadja be?
Nem. Szó sincs róla. Itt is azért szeretem több oldalról megközelíteni a kérdéseket. Itt is azért azt ki kell mondani, hogy egyes, különleges esetekben ezt sem zárnám ki. Tehát megtörténhet az, hogy valóban akár közvetítők által, gyülekezeti vagy családsegítős közvetítések által egyes embereket, akár egy kerti szobát oda lehet adni, és a kerti munkáért, különböző tevékenységekért ott lakhat valaki. Tehát ne zárjuk ezt ki, de ez nagyon-nagyon veszélyes terület. Nagyon veszélyes, mert sokszor az, aki bent lakik, az szenvedi meg, és kerülhet akár utcára is egy-egy ilyen esetben. Tehát ezt így általában nem javasolom, és nem javasolnám. Megint csak azt tudom mondani, hogy erre vannak a különböző helyzetek, otthonok, és a szociális szféra, legalábbis ahogy én követem az eseményeket, nagyon törekszik arra, hogy különböző szintű elhelyezésekben részesüljenek a rászorulók, mert ugye nagyon sokszor csak ez jön át a médiában, hogy az utcán lévők nem akarnak bemenni tömegszállásokra, mert a tömegszálláson kirabolják őket, meg megverik őket, stb. Ez is van, ilyen is van, azzal együtt, hogy ez sem feltétlenül így van, sok ilyet ismerek, 50, 60, 80, 100 személyes otthonokat, és mégiscsak zuhanyozhatnak, melegben vannak, enni kapnak, orvosi felügyelet van,
És hát még mi, a lelkükkel is foglalkoznak.
A lelkükkel is sok esetben foglalkoznak. És mi az az egy kis reklámszatyor, meg nagy vagyon, hát azt sokszor a fejük alá teszik, és nem feltétlen. Tehát ez nem feltétlen igaz, amiről szól a média, egyes esetekben talán van ilyen, de sokakat azt tart távol az ilyen otthonokba való bevonulástól, hogy nem lehet bent inni. Tehát ők alkoholbetegek sokszor, sok esetben, sokan, és nem vihetik be az innivalót. Tehát ez erről is tudni kell. De vannak olyan munkásszálló jellegű, karakterű elhelyezések, ahol megfelelő családsegítéssel, gondozással el lehet jutni lépcsőről lépcsőre egyre jobb körülmények közé. Tehát általában nem a családi otthonokba kell befogadni a rendezetlen életű embereket, mert nagyon nagy bajok vannak ebből, lehetnek ebből. Én magam is azért úgy gondolom, hogyha egy ilyenre sor került volna, vagy sor kerülne az én életemben, előbb-utóbb az ember elszeparálódik a bajba lévőktől, mert nem lehet segíteni rajtuk, hogyha én magam nem élek olyan körülmények között, hogy testi-lelki értelemben kipihenjem magam, tudjak nyugodtan étkezni, és legyen erőm a segítésre, tehát teljes mértékben, tehát csak a legegyszerűbb példa, hogy az erdőben élő emberek közé nem költözök ki, mert megfagyok, és nem bírna a testem sokáig, tehát nem ilyen értelemben kell feltétlenül vállalni a sorsközösséget az emberekkel, hanem azáltal, hogy gyülekezeteket és intézményeket keresek meg, és ővelük együttműködök, próbálok segíteni.
Kedves hallgatóink, ezzel befejeztük a Hogyan adakozzunk a koldusoknak témakört. Most pedig összefoglalásként és emlékeztetőként hallgassunk meg ismét néhány fontos gondolatot. Hol találjuk meg a helyes válaszokat a mindennapokban, hiszen sok nehéz kérdéssel találjuk szembe magunkat.
Az Úr Jézus átszakította az eget, nem maradt a mennyekben, lejött közénk, vállalta az emberi élet útját, sorsát, és az ő szolgálata is. Tehát tulajdonképpen mindenben Jézuson tájékozódunk. Mindenkinek azt adta, amire annak a valakinek szüksége volt ahhoz, hogy az élete kimozduljon a mínuszból, vagy a holtpontból, és Istennel találkozzon. És ha az kenyér, vagy simogatás, vagy ölelés, vagy gyógyítás, vagy ítélet éppen ostorral a templomban, bármi olyat adott, amire nekünk szükségünk van. És ebből fakad az, hogy ilyen kérdésekben tájékozódnunk kell és szabad az ige alapján a hétköznapi gyakorlati relációban.
Milyen vezetésre hallgassunk? Elég-e egy belső hang, hogy mit tegyünk, vagy mit ne, illetve másik végletként elég-e, ha csak imádkozunk a szegényekért?
Mint minden szent ügyet szerintem a szélsőségek rontanak el, tehát az egyik szélsőség valóban ez, hogy majd csak a szent lélek vezet minket, kicsit ilyen szent bolond módjára, naívan és nagyon sokszor szakmai hiányosságokkal próbálunk segíteni, segítgetni 1-200 forinttal valakin, vagy még rosszabb az, amikor csak imádkozunk érte. Ugye Jakab levelében ez, hogy lehet az, hogy imádkoztok, és elkülditek a fázó meg az éhező atyafit segítség nélkül, tehát ez botrány. A másik oldal meg nem akar tudomást sem venni erről a kérdésről, és hozzá se nyúl a dologhoz. Tehát nagyon fontos, hogy a motiváció az hitbeli legyen, az evangélium alapján, és a teljes szentírás összefüggő tanítása alapján, és amennyire lehet szakmai is. Na most erre nagyon sokan azt mondják a hívők, hogy ehhez mi nem értünk, ezt csinálja az önkormányzat, meg az állam. Ez nem igaz, mert elég, ha csak az édesanyánkra gondolunk, akkor ott minden, tehát akit szeretünk, aki mellettünk van, azzal kapcsolatosan mindent igyekszünk megtenni. Testi, lelki, szellemi összefüggésben. Tehát is a Szentírás arra tanít minket, hogy a mellettünk élő embert úgy kell tekintenünk, mint az anyánkat, meg a testvéreinket. Tehát Jézus ezt mondta, hogy íme az anyám, íme a testvéreim. Tehát úgy kell hozzáállnunk a mellettünk lévőhöz, mint a családtagjainkhoz, és igénybe kell venni természetesen, ahol elfogy a mi szakmai ismeretünk, az intézményeknek a tudását.
Ha kérnek tőlem az utcán, mindig adnom kell, attól leszek jó keresztény?
Leegyszerűsítve mégis azt kell mondanom, hogy nem kell mindenkinek adni. Hát miért kéne mindenkinek adnunk? Azt nem lehetne győzni, főleg Budapesten, ha végig megyünk az utcán, de még a kisebb városokban vagy falvakban sem tudunk minden szegénynek megoldást nyújtani, hiszen az Úr Jézus is ezt mondja, hogy tényként jelenti ki, hogy szegények mindig lesznek veletek, ezzel arra is utalt, hogy a szegénység problémája teljes mértékben nem fogja tudni megoldani az ember, az emberiség. Azzal együtt hozzáteszem, amire majd később kerül szó, hogy a beszélgetéseinkben, hogy egy gyülekezetnek meg kötelessége a saját szegényeivel foglalkozni. Ez sem azt jelenti, hogy mindenkinek az életét meg tudja oldani, de gyülekezeten belül élet egészen más, és egészen más a világi szituáció, a világi helyzet. Soha nem felejtem el, évtizedekkel ezelőtt egy nagyon ízes ilyen népi prédikátort hallottam, aki azt mondta, hogy a keresztény ember nem bolond, az Isten pedig nem hülye. Tehát ezt tudnunk kell, ezzel szembe kell nézni, hogy minket azért palira akarnak venni, és balekra akarnak venni sokszor, és vannak egészen profi kéregetők, akik tudják, hogy milyen terminológiát, milyen szavakat kell használni mondjuk akár egy keresztény vagy hívő ember felé, amivel meg lehet őt lelkileg, szellemileg zsarolni, meg lehet ijeszteni, és ezért úgy általában, mivel én is szeretek segíteni, és az elmúlt évtizedekben sok ügyben Isten felhasznált engem is, én arra jutottam, hogy szinte soha nem adok utcán. Hiszen nem tudom, kiről van szó, pontosan nem tudom, ki van mögötte, nem tudom pontosan, hogy mi lesz azzal az adománnyal. Valóban van úgy, hogy 5 perc van, már elissza, vagy továbbadja egy zsaroló valakinek. Tehát általában akiket nem ismerünk, azoknak nem adunk, de természetesen, vagy ne adjunk, de természetesen nem kell kizárni azt, hogy Isten mégis vezet, és vezethet, mivel azt mondtam, hogy az utcán élők is sokfélék, és lehet, hogy éppen valaki aznap életében először megy ki egy táblácskával, hogy nyugdíjas vagyok, és nem tudom fizetni a rezsit, és lehet, hogy ez igaz is. De akkor is azt javaslom, hogy nem az a megoldás, hogy oda adok egy pár száz forintot, hanem ha annyira indít az Isten szent lelke, akkor vegyem föl vele a kapcsolatot, akkor keressek ehhez társakat, ha én magam nem érek rá annyira, és meg lehet látogatni, és holisztikus módon, tehát a teljes életét áttekintve meg kell találni esetleg azokat a pontokat, ahol lehetne segíteni, hiszen a dolog lényeg, amit én a családsegítőn is tanultam, nem az egyszeri adomány, hanem föltárni az okokat, hogy hogy állt elő az a helyzet, és abból együtt motiválva az érintettet, megpróbálni ezt kezelni, az akut kérdést minél hamarabb kezelni, például, ha kikapcsolták a fűtést vagy a villanyt, és azután föltárni az okokat, és amennyire lehet az okokat kell megszüntetni hosszabb távon. Tehát ez már biblikus segítés, ez már értelmes segítés, amiből aztán következhet majd a lelki segítés is, tehát ha Isten adja és úgy vezet, akkor lehet, hogy éppen általunk hitre fog jutni, vagy gyülekezetet is fog találni valaki, de amikor valaki nagyon fázik, vagy marja a sav a gyomrát, akkor nem zsoltározni kell, hanem a fázást meg kell szüntetni, az éhezést meg kell szüntetni, de a normális, hatékony segítésnek csak úgy van létjogosultsága, alapvetően csak úgy van létjogosultsága, ha ismerem azt a valakit, ismerem az életét, és ott segítek, és úgy segítek, ahogy annak a valakinek szüksége van erre, és nem biztos, hogy arra van szüksége, hogy az utcán kapjon 300 forintot. Sőt, sokszor ezzel fokozom a bajt. Tehát én megnyugszom, tovább megyek, és ő neki meg adtam úgy pénzt, hogy esetleg elissza vagy másnak adja.
Kinek kell igazán segítenünk?
Nem segíthetünk mindenkinek egyformán. És természetesen, aki közelebb áll hozzánk, azzal kapcsolatosan sokkal nagyobb a felelősségünk. Tehát, hogy ezt arra mondtam, hogy kinek segítsünk, és kinek ne segítsünk, mert van, aki ugye eljátsza a világ Teréz anyáját, vagy megváltóját, de egyszerűen nem veszi észre, hogy az édesanyja nem tudja a rezsit fizetni, hogy van egy unokatestvére, vagy van egy szomszédja, akihez egyszerűen csak át kell menni, és akár hetente egy ebédet vinni, vagy havonta a fizetésemből nem csak egy hivatalos tizedet vagy adományt adok, hanem ezt többen teszik keresztény hívő emberek, hogy kiválasztanak néhány családot, néhány rászorulót, és azoknak adnak a saját havi jövedelmükből. Ugyanakkor ugye az Úr Jézus tanítását idézted, aki azt mondta, hogy adjunk az éhezőnek, ruházzuk fel a fázót és a többi, de egészen bizonyos, hogy nem úgy gondolta a mester sem, a názáreti Jézus sem, hogy össze-vissza akárkinek, akármikor, hanem például utalok az 5000 ember megvendégelésére. Hát ez volt egyszer, mert akkor az atya így indította, akkor abban az összefüggésben ezt megtette, de ebből nem csinált Jézus rendszert, hogy minden héten 5000 embert megvendégelt, vagy akár csak Kánában nem nyitott borozót, és nem változtatott meg rendszeresen a vizeket, stb. Tehát helyzetek vannak, szituációk vannak, amiben belekerülhetek, és akkor kell arra bizonyos értelemben reagálnom. De azt szeretném az egész kérdéssel kapcsolatosan hangsúlyosan elmondani, hogy az ilyen utcai és a templomajtós és egyéb kéregetőkkel szemben úgy tudok segíteni leginkább és leghatékonyabban, ha fölveszem a kapcsolatot olyan lehetőleg egyházi szervezettel, akik velük foglalkoznak. És ott elkötelezett hívő keresztény munkások vannak sok esetben, akiknek van szakmai ismeretük is. Tehát egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy akár egy budapesti evangélikus vagy baptista gyülekezet fölveszi a kapcsolatot akár a baptista szeretetszolgálattal, vagy a máltaival,
vagy az
ökumenikus, vagy a reformátussal, és konkrét dolgokban, tehát nem biztos, hogy csak úgy általában, hogy adunk évente 100 000 forintot, hanem konkrét ügyekben, programokban, akciókban részt tudnak így venni, ezt tartom a legjobbnak. De hogyha például, mert itt utaltál a templom ajtóba kéregetőkre, ezt is kezelni kell, ezt a kérdést határozottan és komolyan kezelni kell, ez bölcsesség kell, határozottság, és néha a fizikai erő is, hiszen van, amikor ők olyan elesett, nyomorult állapotban vannak, akár italos állapotban, vagy botrányt okozó módon vesznek jelen a dolgokban, hogy akkor a határozott hívő férfiaknak a segítségére szorul a gyülekezet. Én magam sokszor, természetesen a kelenföldi nagy evangélikus gyülekezetben szinte naponta tárgyaltam becsengetőkkel, a lelkész hivatalban kéregetőkkel, és nem tudok sablonban gondolkodni itt sem, de volt bizony olyan eset, amikor csendben beszélgettem éppen egy jegyes párral, és megérkezett egy nagyon-nagyon elesett, méltatlan állapotban lévő kéregető, és nagyon agresszív volt. És kértem, hogy jöjjön vissza majd másnap, és majd elbeszélgetünk, mert nekem most dolgom van, és elkezdett kiabálni a lelkészi hivatalban, és szidni a keresztényeket, szidni engem, és akkor nagyon-nagyon határozottan kellett fellépnem, hogyha azonnal nem hagyja ezt abba, és nem megy el, akkor rendőrt hívok. Tehát az Úr Jézus nevében rendőrt hívok például. Vagy volt olyan, hogy kést rántott elő valaki a lelkész hivatalban, és két irodai dolgozó nőtestvérünket fenyegette meg. Hát akkor itt nem lehet csak hallelujázni vagy imádkozni, hanem fizikailag és határozottan fel kell lépni, és ilyenkor is bizony a Szentlélek által, tehát a Szentlélek által kimondott, határozott mondatok vagy cselekedetek bizony nagyon hatnak és hatékonyak, tehát ezt nem lehet össze-vissza és bolond módon csinálni. Még egy utalás, amiről talán majd később fogunk beszélgetni, hogy mindezek hatására hoztuk létre a Budapest 11. kerületen belül egy családsegítő kis otthonunkat. Önkormányzattól kaptunk épületet ehhez, és a katolikusokkal együtt tartjuk fönn. Én 8 éve eljöttem már a gyülekezetbe, és nagyon örülök, hogy azóta is megvan ez a szolgálat, és kiteljesedik, mert minden ilyen kéregetőt oda irányítottunk. És ott felkészültebb, de általában gyülekezeti tagok fogadják őket.
Kérlek benneteket, kedves hallgatóink, befejezőként, hogy ne feledjétek, amit a korábbi adásokban is javasoltunk már. Amennyiben lehet, kutassátok föl a környezetben lévő segítőközpontok, irodák, személyek elérhetőségeit, és azt függesszétek ki a gyülekezeti újságra, vagy a fali újságra. Most hozzáteszem, annak is igen örülnék, ha pár szóban elmondanátok a gyülekezetben azt is, hogy miért tettetek így. Kedves hallgatóink, most búcsúzunk. Kérünk benneteket, hogy írjatok, telefonáljatok. Beszélgető társam mind a 6 részben. Szeverényi János evangélikus lelkész testvérünk volt, akinek köszönjük, hogy megosztotta velünk tapasztalatait, ide szánta idejét, és hálásak vagyunk fáradozásáért is. Köszönjük a Magyar Evangélikus Rádió Misszió munkatársainak is, hogy stúdiójukban fogadtak minket, és segítséget adtak a felvétel elkészítéséhez. A mikrofonnál Sajámosi Évát hallottátok, és a technikát ma is Mészáros István kezelte. Tehát találkozzunk ismét a jövő héten. Addig is, Isten áldjon mindnyájunkat!
Válaszatok! Addig még tart a nap, ki legyen a ti szíveteknek ura. Nem szolgálhat két úrnak senki sem, egyiket gyűlöl. örülni vagy szeretni kell. Azért hát féljétek az Urat, néki szolgáljatok, hagyjátok el a bűnt, az Úr előtt járjatok.